Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jöjjetek, áldjuk az Urat, ez a 2024-25-ös tanév mottója az Egri Főegyházmegyében. A jelmondatot Ternyák Csaba érsek hirdette ki, amikor a Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitó veniszanktiát tartották meg, a felújítás követően 5 év elteltével ismét a bazilikában. A templom motivációt és bátorítást ad ahhoz a nehéz és szép szolgálathoz, amelyet végeznek az egyháziskolák vezetői, pedagógusai, a hitoktatók, fogalmazott a főpásztor. Az érsek azt mondta, fásultság helyett Isten új szövetséget akar kötni velünk, hogy új lendülettel, új lelkesedéssel induljunk neki az új tanévnek. A helyi egyházközség, az Egererdő ZRT és Demeter József erdélyi fafaragó összefogásának hála új kereszt fogadja a Fallóskútra látogató erdélyi vándorokat, zarándokokat. Fallóskút országosan ismert mátrai zarándokhely, melynek múltja az 1940-es évekre tekint vissza, egy környékbeli asszonynak többször megjelent Szűz Mária. A szűzanya először egy gyógyító, csodatevő forrást mutatott az asszonynak, második megjelenésekor pedig kérte, hogy a forrás mellé épüljön egy kápolna. A kegyhely bejáratánál álló keresztet már igencsak megtépázta az idő vasfoga, cseréjére feltétlen szükség volt. Mintegy 10 000 gyermeknek szeretné megkönnyíteni az iskolakezdést a katolikus Karitász, az első csomagokat már hétfőn átadták a szervezet budapesti központjában. Écsi Gábor, a segélyszervezet országos igazgatója közölte, a Legyen öröm az iskolakezdés elnevezési akció szeptember 15-ig tart, a 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni a kezdeményezést. A hét elejéig több mint 2000 hívás érkezett a vonalra, valamint tárgyi adományokat és egyéb anyagi felajánlásokat is kaptak. Idén csaknem 13 millió tankönyv jut el ingyenesen a köznevelésben és a szakképzésben tanuló diákokhoz a tanévkezdésre, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte, a korábbi fizetős és egyre drágább tankönyvek helyett a kormányzat intézkedése nyomán a diákok ingyen kapják meg a tankönyveket, amire családtámogatási intézkedésként tekintenek. Emlékeztetett arra, hogy 2010 előtt évről évre 8 év alatt 71%-kal drágultak a tankönyvcsomagok. A Belügyminisztérium azonnali hatállyal felmentette a budapesti Madách Imre gimnázium igazgatóját, közölte a Tárca az MT-vel. Egy jogszabályt be nem tartó, azzal nyíltan szembe helyezkedő vezető nem irányíthat állami intézményt, fogalmazott közleményében a BM. Az iskola tantestülete előzőleg üzenetet küldött a szülőknek, hogy az új rendelettel ellentétben nem fogják elvenni a diákoktól a digitális okos eszközöket. A pedagógusok szakszervezete és a pedagógusok demokratikus szakszervezete is megdöbbenésének adott hangot közleményeiben. Ha Brüsszel arra kényszerít minket, hogy beengedjük a migránsokat, akkor be is kell fogadnia őket, emelte ki az ex-közösségi portálon közzétett bejegyzésében a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán azt írta, Magyarország közel egy évtizede áll az unió külső határvédelmének frontvonalában, és saját költségvetéséből több mint 2 milliárd eurót költött a schengeni megállapodásból eredő kötelezettségeinek teljesítésére az EU támogatása nélkül. A tavalyihoz képest növekvő számban érkeznek idén is illegális bevándorlók valamennyi Európába vezető útvonalon, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Kossuth Rádióban. Bakondi György kifejtette, a schengeni határ átjárhatósága egész Európa szempontjából egy hatalmas belbiztonsági kihívást jelent, amelynek számos tünete már jól lemérhető. Elfogták a Budapesten a Kossuth téren fegyvernek látszó tárggyal fenyegetőző férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság az MT érdeklődésére. Ellene felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt eljárás indult, elszámoltatása folyamatban van. A férfinél gázriasztó fegyver volt, lövés nem történt, senki sem sérült meg. Elkezdődött a szüreti időszak, a borkészítőknek figyelniük kell a pincéikben a mustgáz képződés veszélyeire, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A NÉBIH alapos szellőztetést javasol a borkészítésre használt helyiségekben, a levegő vizsgálatára pedig a jól ismert gyertyás ellenőrzést ajánlják. Hollandiában számítógépes üzemzavarokat jelentett több kormányhivatal, Eindhoven repülőterén leállították a forgalmat, a fennakadások a parti őrséget és a katasztrófa védelmet is érintik. Az üzemzavar mögött vélhetően a Védelmi Minisztériumban keletkezett informatikai hiba áll. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, csupán kevés gomoly és fátyol felhővel, legfeljebb néhol alakulhat ki zápor, esetleg zivatar, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 19-20, napközben aztán 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban az Egri Főegyház megye tanévnyitójáról számolunk be elsőként. Majd egy medjugorjei zarándoklatról szóló könyvet ajánlunk figyelmükbe. Tartsanak velünk! Augusztus 27-én tartották az Egri Főegyház megye tanévnyitó ünnepségét. A szakmai előadások és díjátadók után szent misét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek. Az ő szent beszédéből idézünk a következőkben.
Ki más taníthatná meg nekünk azt, hogy mi a legfontosabb parancsolat, mint a mi úrunk Jézus Krisztus, aki saját maga is ezen parancs alapján élt, szerette tanítványait, szerette az embereket, mindenek előtt azonban az Isten szeretetéről adott nekünk példát. Ma az iskola, az igazgatók és a pedagógusok jelenléte révén bevonult a templomba, és megvalósult a templom és az iskola szövetsége. Különleges öröm tölti el a lelkemet, mind a hányszor ilyen sok pedagógusunkat együtt láthatok, és azt is tudom, hogy önök képviselik azokat is, akik nem lehetnek itt, mert amikor a bazilikát 200 évvel ezelőtt megtervezték, hát akkor nem gondoltak arra, hogy egyszer majd olyan könnyű közlekedési viszonyok lesznek, hogy eljöhet ide ilyen sok pedagógus, hitoktató, lelkipásztor. A templom motivációt és bátorítást ad ahhoz a nehéz szolgálathoz, nehéz és szép szolgálathoz, amelyet önök végeznek. Új év kezdődik. Mi pedagógusok és papok talán nem úgy vagyunk, mint a nebulók, akik nagy izgalommal várják, hogy mit hoz ez az új esztendő. Mi talán már megszoktuk. Minden esztendő elkezdődik valahogyan, és talán belefásultunk. Minden esztendő végül is ugyanolyan, és jó minden úgy, ahogy van. Egyedül, esetleg nem is olyan nagyon az Isten jelenlétében vagy segítségével, hát folytatjuk ott, ahol júniusban abban hagytuk. Nem! nem folytathatjuk ott, ahol júniusban abba hagytuk. Változnunk kell. Meghívást kapunk arra, hogy változzunk. Az Isten kezdeni akar velünk valamit, és rajtunk keresztül kezdeni akar azokkal a gyerekekkel, akiket a szülők önökre bíztak. És azokkal a szülőkkel is kezdeni akar az Isten valamit, akiknek a gyerekeit önök oktatják. Isten új szövetséget akar kötni. Új szövetséget akar kötni velünk, hogy új lendülettel, új lelkesedéssel induljunk az új tanévnek. Na de honnan vegyünk mi új lelkesedést? Honnan vegyünk mi új lendületet? Hát kitől kaphatnánk ilyet? A bazilika feliratáról már többször beszéltünk. Új lelkületre van szükségünk. És ezért érdemes eljönni ide a bazilikába, ezért érdemes bemenni városunknak vagy falunknak a templomába rendszeresen, mert ott tehetünk szert új lendületre, ott kaphatunk új lelkesedést. Kitől kapjuk az új lelkesedést? Magától, az Úrtól. Az az olvasmány, amit a mai szentmiséhez választottunk, azzal a felütő szóval kezdődik, hogy ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Jézus Krisztusban volt. Ugyanazt a lelkületet. Hát hogy tudnánk mi ezt a lelkületet egyáltalán megismerni? Milyen ez a lelkület? Ahhoz be kell térnünk. Imádkoznunk kell. A szentség imádásban egyre jobban meg kell ismernünk Jézust, hogy egyáltalán milyen lelkülete volt ő neki. Na, Szent Pál apostol azért nem hagy magunkra bennünket, mert az olvasmányban úgy folytatja: megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Tehát ez az új lelkület, ez lenne, hogy alázzuk meg magunkat? Hát micsoda gyalázat? Tán csak nem a püspök boruljon le a papjai előtt, tán csak nem a papoknak kell alávetni magukat a hívek akaratának, tán csak nem a pedagógusoknak le kell szállni a gyerekek szintjére. No ne! Amikor olyan magas lovon van a püspök, olyan magas lovon vannak a papok, olyan magas lovon vannak a pedagógusok, és akkor mi most a kis nebulóknak, a lurkóknak a szintjére szálljunk le, alázzuk meg magunkat. A minap hallottam egy nagyon érdekes történetet, szívbe markoló volt számomra, egy kisfiúról, aki egy nyugat-európai országban él, ahol három nyelven tanítják. És az egyik szülő az magyar, a másik szülő az francia. És az egyik nagyszülő, ugye, páros az franciául, a másik meg magyarul beszél vele. És ez a szegény gyerek, aki 9 éves, 5 nyelven kellene tudni kommunikálni. És akkor a nagymamája csodálkozik azon, hogy nem érti minden szavát. Hát persze, mert ha az iskoláról kérdez, az nem magyarul zajlik számára. Tökéletesen beszél egyébként magyarul, csak a szókincse rendkívül gyatra. Hány olyan gyermek van az iskoláinkban, akik valamit tökéletesen tudnak, de mégsem értenek, nem áll össze nekik a kép, mint ahogy nekünk sem áll gyakran össze a kép az Istenről. Nem értjük a rendelkezéseit, nem értjük, hogy mi miért van. Néha zugolódunk, miért engedheti ezt meg az Isten, hogy a világban ez és ez történjen. szükség van arra, hogy tanuljunk attól, aki megalázta magát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fönségesebb minden névnél, hogy az ő nevére, Jézus Krisztus nevére meghajoljon minden teremtmény a mennyben, a földön és az alvilágban, és mindenki hirdesse, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ismerjük el Jézus Krisztust, a mi Urunknak. Ismerjük el a mi Királyunknak. A szívünkben adjuk meg neki a központi helyet, mint ahogy az emberiség történelmében ő a központ. Legyen a mi életünkben is ő a központ. Nos, az a lelkiség jellemezze az iskoláinkat, amelyeket az imádságban, a szentmisében, a szentségimádásban magától, Jézustól tanulhatunk meg, aki az Atyának alávetette magát, teljesítette az ő akaratát. Ez a lelkiség jellemezzen bennünket, Jézus Krisztus lelkisége. Mit vár tőlem az Isten? Az, hogy az ő meghívására újítsam meg az életemet. Ez a templom hivatása, ez az a hely, ahol Isten lakik, ahol imádhatjuk őt. Itt minden arról beszél, hogy Krisztus a történelem központja, és ő akar a mi életünk központja is lenni. Ez a krisztocentrikus világnézet. Ő az ideál, az ő tanítása és evangéliuma a norma. Ő az alfa és az omega. Az ő neve kapcsol össze bennünket, és ő miatta vagyunk keresztények. Tévedés lenne arra gondolni, hogy a keresztény elnevezés az a keresztből származik. Mert bár tiszteljük a keresztet, de a keresztény az a krisztusi ember, Krisztiánus. A keresztény szó a Krisztiánusból származik. Mi, akik krisztusiak vagyunk, mi vagyunk a keresztények. Ha Jézus Krisztus az életünk középpontja, akkor mint egy elmondhatnánk azt is magunkról, hogy egy kicsit mindannyian jezsuiták vagyunk, mert ugye a jezsuiták Jézusról kapták a nevüket. Jézus legyen tehát életünknek a középpontja, és tanítsuk meg jó példával, szavainkkal is a gyerekeket arra, hogy ők is Jézust válasszák életük központjává. A Szentlélek kiáradása ezt a csodát képes létrehozni bennünk. Ha Krisztus ugyanis nem támadt volna fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, és hiába való a hitti hitetek, mondja Szent Pál apostol. De Krisztus feltámadt, és mi ennek tanúi vagyunk. Megvalósul bennünk és közöttünk az ő ígérete, én veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig.
Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában egy különleges könyvet ajánlunk figyelmükbe.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat, a Szent István Bazilikának a Mária terméről. Itt egy könyvbemutató volt az előbb, Medjugorjéről, erről a zarándok helyről mutattak be egy könyvet. A könyvnek a kiadója Kuzmány István, a Magyar Kurír és az Új Embernek a felelős kiadója. Őt kérdezzük elsőként, ez már a harmadik zarándok könyv. Mi volt ennek a története, hogyan kezdődött a zarándok könyvek kiadása, és milyen könyveket adtak ki?
Budai András, a Viaszakra utazás irodának a vezetője keresett meg. Hát most már lassan 4 éve, hogy jó lenne elindítani egy útikönyv sorozatot, ami egyben zarándok útikönyv sorozat lenne. Tehát mindazokat a jegyeket, amit maga egy útikönyv tud, bír, az benne legyen, de egyértelműen az a lelki oldal is legyen benne, amire egy zarándoknak mindenképp szüksége volt. Mivel én korábban 2 útikönyvet is írtam, ezért nem kellett sokat győzködnie, hogy elinduljunk ezen az úton, és így született meg, hogy 3 évvel ezelőtt kiadtuk először a Lourdesről szóló zarándok útikönyvet, aztán a tavalyi évben kiadtuk a Fatimáról szóló útikönyvet, és az idei évben pedig a Medjugorjéről szóló zarándok útikönyvet, és tervezzük, hogy a következő évben Rómáról a Szent Év kapcsán kiadunk egy ugyancsak zarándok útikönyvet.
Medjugorjéről nincs egységes állásfoglalás a katolikus körökben. Mi most a legújabb változata a jelenéseknek? Ugye 1981-ben Szűz Mária megjelent Medjugorjében 6 fiatalnak, ez volt a kezdet.
Ugye jelenségekről beszélünk katolikus értelemben, hiszen a Szent Cég még nem nyilatkozott ennek a hitelességéről. Ezért is, amikor kiadtuk a zarándok útikönyvet, mindent leírunk, ami történés szempontjából megtörtént, akár a fiatalok élettörténetét, akár a települést, ugye Szűzanya mit kért az ő állításuk alapján, de természetesen mi ezzel a könyvvel nem szeretnénk eldönteni azt a kérdést, ami jelenleg is a Szent Cég asztalán van. Ami mindenképp örömteli, az az, hogy most már jó pár évvel ezelőtt Ferenc pápa úgy döntött, hogy hivatalos küldöttet nevez oda ki Henrik Hózer, azóta megboldogult érsek személyében, és azóta hivatalosan is lehet zarándoklatokat szervezni, akár egyházmegyei, akár plébániai szinten, és ami a legfontosabb, hogyha valaki oda elmegy, akkor akár Hózer érseket idézve, hogy a gyümölcseiről ismerszik meg a fa, tehát azokon a szentség kiszolgáltatásokon keresztül legyen szó akár szentmiséről, legyen szó akár a rózsafüzér imádságról, vagy legyen szó arról, hogy ott egymást érik a gyóntató papoknak a száma. Azt láthatjuk, hogy ez a fa, aminek a pontos meghatározását még várjuk a Szent Cég részéről, az biztos, hogy gyümölcsöket terem.
2009-ben volt ez a Hózer püspöki látogatás, és azóta lehet hivatalosan is zarándok utakat szervezni. Az emberek miért mennek oda?
A már előbb is említett gyümölcsök okán, vagy azt érzik az emberek a szívük mélyén, hogy valami ott történik, az ég összeér a földdel, ahogy Székely János püspök atya a könyvnek az előszavában is fogalmaz, és ahogy ő írja nagyon találóan, mint ahogy Dávidnak is volt 5 palitya köve, Medjugorje is 5 ilyen palitya követ ad a kezünkbe, akár a szentírás olvasása, akár a rózsafüzér, akár a szentségekhez járulás segítségével, amivel küzdhetünk a gonosz ellen.
Ez a könyv ez nem most jelent meg, hanem már korábban. Mit szóltak hozzá az olvasók?
Ugye a könyv, most hirtelen gondolkoznom kell, hát egy bő hónapja jött ki a nyomdából, az olvasóink előtt tetszést talált, sőt, hát ugye most, hogyha beolvadhatjuk a kedves hallgatókat, akkor itt vagyunk a Szent István Bazilika Mária termébe, ahol olyan általában 30-50 fő szokott eljönni egy könyvbemutatóra, most pedig nem fértünk be. Hát így próbáltam megszámolni, több mint 100-an voltunk, úgyhogy ez is mutatja a könyv és a helyjel kapcsolatos érdeklődést.
És mi várható a jelenéseknek az elismerésével kapcsolatban?
Hát én ezt nem tudnám most elmondani. Azt tudom mondani, hogy akár a korábbi jelenések kapcsán, ami volt Fatimában vagy Lourdesban, ott is azt láthattuk, hogy az egyháznak a bölcsessége az megvan. Tehát, hogy nem lehet, ahogy egy virágot se lehet siettetni, hogy most gyorsan nyíljon ki, ha bár tényleg úgy tűnik, hogy egy gyönyörű szép virága van, lesz, vagy még szebben, még többen fognak ebben gyönyörködni. Adjuk meg az időnek és a Szent Cégnek azt a bizalmat, hogy ők bölcsen mérik fel, és bölcs döntést fognak hozni.
Kovács Zoltánnal, a Szent István Bazilika helyettes plébánosával fogunk beszélgetni, aki mariológus. Mit jelent ez a szó?
Mariológus, ez olyan teológus, aki különösen is szakosodott a szűzanyára, tehát a szűzanyáról szóló tanításra és a Mária tiszteletre. De tulajdonképpen semmi különleges olyan szempontból, hogy nem önálló tudományág, hanem ugye teológián belül, a szisztematikus teológián belül, a dogmatikán belül az egyik. Egyébként érdemes arra is rácsodálkozni, hogy a Lumen Gentium, a II. Vatikáni Zsinat is tanít bennünket, hogy tulajdonképpen a Mária személye is összegyűjti, és mint egy visszatükrözi mindazokat az igazságokat, amelyek hitünk igazságai. Mariológia is ilyen, hogy nem sokadik pótkerékként van a sok tudomány végén vagy mellett, hanem éppen nagyon-nagyon sok mindent összegyűjt magába, mert nem létezhet ugye a krisztológia nélkül, Szent Háromságtan nélkül, a kegyelemtan nélkül, antropológia nélkül, a végső idők eszkatológia nélkül. Tehát rengeteg minden összefolyik benne, pont azért, mert Mária személyében is összetalálkoznak a hitünk titkai és az üdvösségünknek a történései Krisztus által.
Akkor ön különösen foglalkoztatja ez a medjugorjei jelenség, amikor 1981-ben Szűz Mária megjelent hat fiatalnak. Mi erről a szakmai véleménye?
Hát nyilván a szakmai vélemény is még alakuló, hiszen nincs kiforrott döntés még a Szentszék részéről. Foglalkoztat nyilván nem csak hivatalból, azért az embernek érdeklődése is van, szíve is van. Keresztény katolikus emberként, szűzanyát tisztelő emberként nem csak tisztelni lehet, a szűzanyát szeretni is lehet. Éppen ezért jó, hogyha nem csak úgy a hűvös rációval közelítünk hozzá, meg a teológiának a vívmányaival és a tartalmával, hanem azért az élő hitünkkel. Én leginkább így szeretek azért közelíteni, tehát ez sem kifelejtve az egész képletből, de azért nagyon fontos, hogy világosan lássunk. Amit világosan láthatunk, az az, hogy vizsgálat alatt van még ez. Nyilván egy teológiai, meg egyéb szakértőkből álló bizottság az első hét nap az első hétnek a jelenségeiről már megformált egy pozitív véleményt, ezt azonban látni kell világosan, hogy ez nem a döntés. Tehát ezt ők prezentálták ugye a Szent Atyának, Szent Atyán múlik, hogy majd ő ezzel igazából mit kezd. Mindaz, ami ez után van, az még a nyitott szakasznak a kategóriája. Tehát ahogy szoktam mondani, egy élő embert nem szokás ugye szenté vagy boldogálvatni, meg kell még várni, hogy majd ez lezáruljon, kiforja magát. Ami biztosan mondható, és ezt azért Henrik Hozerések is megerősítette, aki lelkipásztori vizsgálatát végezte ugye ennek az egész helynek, jelenségnek. A kegyelem azért árad. Tehát rengeteg szentség kiszolgáltatásról van szó, ige hirdetésről van szó, tehát ez azért valaminek köszönhető, valamilyen működése mégiscsak van ott a kegyelemnek. Szentszéken múlik, hogy majd nyilatkozik-e természetfölöttiségről, nyilatkozik-e arról, hogy a kiinduló jelenségek tulajdonképpen milyen jellegűek, de addig is, ami biztos, az az, hogy mehetünk előre egy plébániának, egy beimádkozott helynek a rendes útján, szentség kiszolgáltatásnak, igehirdetésnek az útján, és azzal biztos, hogy nem tévedünk.
Tulajdonképpen mit mondtak a fiatalok, mi történt 1981 júniusában?
Most itt lehet, hogy jobban előjön belőlem a szakmai oldal, hogy mit mondtak, mi történt, ki mit mondott, tulajdonképpen vélelmezhető, és még csak az a kategória, ugye vélelmezhető, hogy az ő elbeszélésük alapján, tehát nem kizárt, hogy a szűzanya tényleg szólt hozzájuk, ténylegesen ugye megjelent. Az egyház sosem teszi a hitletétemény részévé ezeket, még ha mellé is áll valamilyen magánkinyilatkoztatásnak vagy rendkívüli jelenségnek, hanem tulajdonképpen úgy áll hozzá, hogy akár így is lehetett, mint hogyha egy számomra hiteles ember elmond egy hitelesen hangzó történetet, semmi okom nincs, hogy én kételkedjek benne, nyilván nem voltam ott. De attól még hitelt szavazok neki. Tehát az egyház is így áll ezekhez, nyilván itt még Medjugorje még inkább úton van. Nekik volt rendkívüli tapasztalatuk ott 81-ben kezdődően, leginkább ott markánsabban. Az a szép az egészben, hogy nem kimondottan új dolgokat hoz, hanem nagyon is egy vonalban áll a többi Mária jelenéssel, amelyek ugye eléggé megszaporodtak így az elmúlt 150 évben. Nem véletlen, hogy Szent VI. Pápa úgy fogalmaz, hogy Mária korát éljük. Itt a szűzanya most kimondottan többször jön azért apostolkodni, küldi úgymond a jó Isten, hogy általa formáljon meg az ő anyai aggódó szeretete által valamilyen üzenetet. És itt éppen ugyanarra van fölhívás, akár egy Fatimához hasonlítva újdonságot nem nagyon tudunk mondani. Bőjt, megtérés, imádság, békeszerzés, szentségekhez járulás, tulajdonképpen ugyanez. Tehát mind rendes utat, rendkívüli jelenség által megmutat nekünk a Jóisten szűzanyán keresztül, és tulajdonképpen ez, szoktam mondani, hogy semmivel nincs több eszközünk szentté válni, mint bármelyik szentnek. Ezek a gyermekek is, ugye, vagy a fiatalok inkább, akik megtapasztalták ezeket, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy nem garancia egy ilyen kitüntetett, rendkívüli természet fölötti adomány valakinek arra, hogy ő maga ettől most már besétál az üdvösségre, azért neki is alakulnia kell, tennie kell, de ő erre kiválasztott, és ő is tehet ilyen módon ennek a közvetítésével az emberek üdvösségért, hogy az emberek jobban fölnyissák a szemüket, és fölismerjék a Jóisten kegyelmének a működését közöttünk.
Mit várnak ettől a könyvtől?
Magam, aki ugye végigolvastam teológiai lektorként, én nagyon tisztának, egyszerűnek, megragadónak látom, és hitelesnek. Tehát valóban olyan képet mutat, mint ami ott van, és mint ami csalogató, tehát hívogató tud lenni mások számára is. Én valahogy azt remélem, hogy akinek esetleg szkeptikus volt eddig ugye a hozzáállása, hanem azt mondom, hogy rögtön lelkendezzen, és mindenre mondja rá, hogy ő már pedig hitelesnek nyilvánítja a saját hatáskörben, mert az nem jó. Inkább azt várom tőle, hogy egy kicsit a érdeklődés fölkeltve esetleg útnak indítsa. És ott a hegyek közé sietve, ugye, hogy a Medjugorje szó is jelenti, hogy a szűzanya is sietve indult a hegyek közé, és hát meglátogatta Erzsébetet, kegyelmekkel telve térhetett vissza az otthonába, hogy tapasztalhassa meg mindenki azt, amit ő kap a Jóistentől. Ezt nem lehet egy receptre írni előre, mindenkinek megvan a maga útja, hogy tulajdonképpen egy kegyhelynek, vagy leendő kegyhelynek is, merjük így mondani, megvan a maga útja, maga fejlődése. Jóisten kinek mit ajándékoz, egy ilyen helyen az csak ő tudja. Tehát én azt látom, hogy úton vagyunk, tulajdonképpen megtapasztalhatjuk, milyen egy úton levő, ilyen beimádkozott helynek plébáni ennek az élete. Ha valaki útra kell, így menjen, nem csodaváró lelkülettel, nem úgy, hogy na most én most megtapasztaltam valamit, és én is megmondom a tutit, hogy én már csak tudom, mindig engedelmesen maradva az egyház útmutatásához, de gazdagodhat az ő hitében, gazdagodhat a lelki életében, kegyelmekben. Én valahol ezt várnám, a könyv is egy közvetítő lehet, ugye eszközök, személyek, tárgyak, események, jelek és személyek is lehetnek közvetítők, maga a szűzanya is közvetíti a kegyelmet. Én bízom benne, hogy ez a kiadvány, ez a szép kötet is hozzájárul ahhoz, hogy kedvet csinálni nehez.
Koncz Attilával fogunk beszélni, a Medjugorje című könyv szerzőjével. Róla tudni kell, hogy teológus, Kolozsvárot végezte a teológiai egyetemet, és ott is dolgozik. Hogyan jött a könyv ötlete?
A könyv nem egy önálló vállalkozás, hanem egy sorozatba illeszkedik, a Via Sacra Zarándok úti könyvek nevű sorozatba. Igazából ennek az ötletéről tudok beszámolni, ez néhány évvel ezelőtt született meg, abból a tapasztalatból kiindulva, hogy magyar nyelven aktuális korszerű zarándok, tehát kimondottan a zarándokok számára szóló úti könyvek nem készültek. Tehát egy piacérés fogalmazhatnánk így is, és az Újember Magyar Kurír kiadó, illetve a Via Sacra Zarándokutazási iroda úgy döntött, hogy ezt a hiányt mindenképpen pótolni kell, már csak abból a tapasztalatból is kiindulva, hogy egyre népszerűbb ez a műfaj az utazások és az utazók között, tehát sokan vállalkoznak arra, hogy zarándokként menjenek el a világ különböző tájaira. És hát ehhez nagyon praktikus, hogyha már az előzetes felkészülést is, az utazásra való felkészülést is valamilyen kézzelfogható szakirodalom tudja segíteni, már csak azért is, mert én magam is azt gondolom saját tapasztalataim alapján is, hogy egy zarándoklat sikeréhez szükséges az, hogy már a felkészülési időszakban is megtegyük azokat a lépéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy aztán a spirituális élmény magán a helyszínen olyan legyen, mint ahogy azt szeretnénk.
Viszonyára többször volt ott, mit tapasztalt, miért mennek oda az emberek?
Valóban többször jártam Medjugorjéban, és ez nyilván szükséges is volt ahhoz, hogy ez a könyv úgy születhessen meg, hogy nem csak száraz adatok és tények legyenek benne, hanem a személyes érintettség is valamilyen módon a sorok között tetten érhető legyen. Medjugorje egy nagyon sajátos hangulatú hely, és nyilván, mint ahogy minden zarándok helyre ez egyébként érvényes, nyitott szív és nyitott elme kell ahhoz, hogy a lehető legjobban, legteljesebb módon tudjuk befogadni mindazt a lelki, spirituális élményt, ami ott ránk vár. Tehát nagyon sok függ attól, hogy a zarándok hogyan közelít a helyhez, milyen elvárásokkal, egyáltalán vannak-e elvárásai, vagy egyszerűen csak a megtapasztalás szándéka van benne. mert nyilván aki a rosszat akarja meglátni, meg fogja találni. Ha viszont a jót akarja meglátni, akkor azt fogja megtalálni. Tehát mindenhol, ahol emberek vannak, a jó és a rossz is egyformán jelen van. Az a mi felelősségünk utazóként, zarándokként, hogy valóban a zarándoklatunk jó és építő és hasznos legyen, hogy ezzel a fajta nyitott, pozitív megközelítéssel járjunk az úton, és tényleg azon igyekezzünk, hogy egyrészt a magunk számára is befogadhatóvá tegyük azt a különleges élményt, amit ez a hely tartogat, de szerintem nagyon fontos az is, hogy azok számára is segítsünk ebben, akikkel a zarándokutat együtt tesszük meg, mert erről az aspektusról azért hajlamosak vagyunk elfeledkezni, hogy a zarándoklat igazából társas műfaj. És ez a társas együttlét mi magunk számára is segít abban, hogy minél több dimenzióját tudjuk megtapasztalni a zarándoklat élményének, tehát erre is nagyon fontos odafigyelni.
Hogyan mutatná be az ott élő emberek vallását? Bosznia-Hercegovináról beszélünk, ott fekszik Medjugorje.
Általában Bosznia-Hercegovináról beszélünk, de hogyha ezt egy kicsit szeretnénk szűkíteni, már pedig ez szerintem hasznos, akkor Hercegovináról beszélünk, amikor Medjugorjéről és környezetéről gondolkodunk. Bosznia-Hercegovina az ország egy sok nemzetiségű, sok nyelvű és sok vallású, vagy legalábbis több vallású ország. Ortodox keresztények, katolikusok és muszlimok egyaránt élnek ott. Viszonylag törékeny békében azért emlékezzünk vissza, nem is olyan régen, míg a boszniai háború minden nap ott volt a híradóban, és láthattuk azokat a szörnyűségeket, amelyek ott történtek a háború idején. Hercegovinai rész alapvetően horvát lakosságú, horvát többségű, és ennek megfelelően a katolicizmus, a katolikus hit, illetve a katolikus hívők vannak többségben, tehát ez alapvetően meghatározza a térségnek a vallási képét. Ugyanakkor ez a fajta együttélési tapasztalat, ami a különböző kultúrák, vallások és etnikumok között kell, hogy legyen, mert hát Boszniában ez egy természetes adottság. Ez is hozzájárul ahhoz, vagy ez is színezi azt a képet, amikor erről a helyről kell gondolkodnunk, és a Medjugorje jelenségnek a helyét keressük a világban, hogy mit is akar ez, miért is éppen ott történtek ezek az események, amelyek ugye már 40 éve folyamatosan figyelmet fenntartják, és nagyon sok embert vonzanak oda. Ez a fajta tapasztalat, ez a fajta együttélés is hozzátartozik, illetve ennek a nehézség. Tehát amikor Medjugorje üzenetében középponti helyet foglal el a béke kérdése, akkor gondoljunk bele abban, hogy az ott élő embereknek az elmúlt évtizedekben, ugye az 1980-as évektől szinte napjainkig milyen szörnyű háborús tapasztalatokat kellett átélniük, és hogy ebben a kontextusban milyen más jelentése és jelentősége van a békének, mint mondjuk nálunk, akik ugye Istennek hála már 1945 óta tapasztaljuk a béke áldásait. Tehát igazából Medjugorjénak a 21. századi jelentősége is, én azt gondolom személy szerint abban ragadható meg, hogy erre akarja felhívni a figyelmet, a békének a fontosságára, hogy a belső béke, az emberek közötti béke és az Istennel való béke, ennek a hármassága csak összhangban valósítható meg, mindegyik feltételezi a másik kettőt.
Tehát hat fiatalnak megjelent 1981-ben Szűz Mária elmondásuk szerint. Utána még több alkalommal látták. Hogyan volt ez? Mit mondtak?
Hát annyiban pontosítanám, hogy 6 plusz 2 főről beszélünk, mert ugye az első jelenés alkalmával hatan voltak, de a hat fiatal közül kettő többször nem volt jelen, több alkalommal nem volt jelen, viszont csatlakozott helyettük a társasághoz két másik fiatal, tehát így továbbra is érvényes a hatos szám.
A jelenés hogyan változtatta meg a település életét, a vallásos embereknek a hozzáállását?
Medjugorje egy kicsi, apró, eldugott település volt, és hát bizonyos értelemben, vagy bizonyos keretek között ma is érvényes ez a kijelentés. Annak ellenére, hogy nyilván a zarándokok sokaságának érkezése révén, hát ez ma már kevéssé feltűnő, hogy ez egy kis eldugott hely lenne, de hát ha az állandó lakosságot nézzük, akkor ez még mindig érvényes. Nyilván ez egy óriási kihívást jelentett, és jelent most is az ott élőknek, mert mondhatjuk azt is, hogy ez bizonyos értelemben egy kényszerpár. pálya. Akik odaérkeznek zarándokként, azokkal nekik együtt kell élniük, a szó pozitív értelmében ki kell szolgálniuk az ő igényeiket, és hát ez nyilván nem könnyű. Azt is mondhatnánk persze, hogy ez anyagilag jó bevétel, és természetesen ez is igaz, de közben ez egy borzasztó mentális, lelki és fizikai megterhelés is. Tehát a városkának, vagy még inkább a községnek az élete, az úgy gondolom, hogy alapvetően fordult föl 81-et követően, de számomra nagy élmény és nagy megtapasztalás azt látni, hogy milyen lelkesedéssel, őszinte örömmel és tiszta hittel vállalják föl és végzik munkájukat mind a mai napig ilyen nehéz körülmények között. Mert lássuk be, azért egy ilyen 10-000-100-000-es vendégforgalom egyáltalán nem könnyű ezzel együtt élni. Ennek ellenére én azt látom, hogy mindenhol a kedvesség, a segítőkészség, a szolgálatkészség és a szolgálatnak a szelleme az, ami meghatározó az ott élők életében. Ők ezt elfogadták, hogy nekik innentől gyakorlatilag ez a dolguk és ez a hivatásuk. És nagy szeretettel és őszinte hittel élnek ennek. Hadd meséljek el egy kicsit rövid történetet, ami ezt illusztrálhatja talán valamilyen képpen. Medjugorjéban a programunk az általában délután úgy alakul, hogy nem ebédelünk és nem is vacsorázunk, hanem a kettő között van délután egy ilyen estebéd jellegű étkezés. Mert ugye este is komoly fontos programok vannak a Szent Jakab plébánia templom körül, tehát az esti ima programra illik, meg hát nyilván oda is akarnak menni a zarándokok, napközben pedig ugye a különböző a jelenések helyszínét és egyéb helyeket keresünk föl. És én egyszer azt vettem észre, amikor így ilyen kora este felé véletlenül a szálláshelyünkön voltam, hogy miközben az ott dolgozók végzik a munkájukat, tehát már előkészülnek a másnapi reggelire, rendezik a szobákat, stb. Közben a háttérben a Medjugorje rádió szól, ahol élőben közvetítik az esti ima programot. Tehát ezért is mondtam az előbb, hogy ez egyáltalán nem csak biznisz, nem csak üzlet és nem csak kereskedés, hanem itt azért nagyon erős lelki töltete és szilárd hit van a mögött, hogy ezt az emberek így tudják fölvállalni, és így teszik tényleg szolgálatként a kötelességüket.
Könyvbemutatón voltunk, kérem mutassa be a könyvet, milyen fejezetekből áll.
A Medjugorje úti könyv egyszerre akar klasszikus értelemben vett Bédekker lenni, tehát tartalmazza mindazokat a praktikus információkat, amelyekre az utazónak szüksége lehet. Ugyanakkor abból a szempontból viszont zarándok úti könyv, hogy egyrészt a Medjugorjeban történteknek a teológiai értelmezését is próbálja adni, illetve bemutatja annak a kronológiáját, ahogyan az egyház szűkebb és tágabb körben egyaránt az idők folyamán viszonyult a medjugorjei jelenséghez. Tehát ez egyrészt jelent egy kronológiát egészen 1981-től szinte napjainkig, a tavalyi évvel bezárólag, amiben bemutatjuk a Szentszéknek a különböző nyilatkozatait és döntéseit és állásfoglalásait Medjugorjéval kapcsolatban, illetve magának a jelenségnek is nagyon fontos összetevőit világítjuk meg. Igyekszünk, ugye itt nagyon sok úgynevezett üzenet van, amelyek rendszeresen nyilvánosságra kerülnek. Ugye nem csak az első hét napnak az időszakából, hanem aztán a rákövetkező évtizedekben is. És hát ugye ilyen értelemben nem könnyű eligazodni ezek között, én azt gondolom. Ezért ebben is próbáltam egyfajta segítséget nyújtani azzal, hogy bizonyos csomópontok köré szervezni az úgynevezett üzeneteknek az értelmezését vagy összefoglalását. Illetve még arra is figyeltünk, hogy ne csak Medjugorjéről beszéljünk, hanem a környékéről is, mert azt gondolom a kontextus ilyen szempontból is nagyon fontos, hogyha a medjugorjei jelenségről beszélünk, hogy mégis milyen az a vidék, milyen az a táj, milyen az a kultúra, történelem, népességi viszonyok és így tovább, ahol ezek az események megtörténtek, és ilyen szempontból szerintem az is fontos, hogy a környékkel is minél jobban megismerkedjünk. No hát az Oti könyvben erre is szántunk egy fejezetet.
Hány oldalas a könyv, és hol lehet megvásárolni?
Ha jól emlékszem, körülbelül 300 oldalról beszélhetünk, és ebben már nagyon fontos, hogy van egy ima melléklet is, ha szabad így fogalmazni, hogy melléklet, mert nyilván ez nagyon fontos egyébként. Ezt igyekeztünk egyébként úgy összeállítani, hogy kimondottan a Medjugorjéval kapcsolatban sajátos imádságok, illetve medjugorjei lelkiségnek a sajátosságai megjelenjenek benne. Ha pedig a megvásárlásáról van szó, akkor arra két lehetőség is nyílik. Az egyik ugye a Magyar Kurírnak a könyvesboltja, ami Budapesten található a Ferenciek terén, illetve hát természetesen a mai világban már online interneten is meg lehet rendelni a könyvet, egyrészt az Újembernek a webboltjában, webüzletében, illetve a Viaszakra Zarándokutazási Irodának a honlapján is megtalálható ez az úti könyv is, és a másik két társa is természetesen, ami ebben a sorozatban már korábban megjelent, a Lurdi, illetve a Fatimai kötet.
Készül újabb úti könyvvel?
Igen, igen. Egyrészt a sorozatban is készülünk újabb kötettel, ami most már el is hangzott itt ezen a bemutatón, tehát mondhatom, hogy ilyen értelemben nyilvános, hogy ugye jövőre szent év lesz. Ez is egy plusz apropót és aktualitást ad egy római útikönyv elkészítésének, amit Török Csaba atya vállalt magára, és hát én is valóban, én is tervezek és készülök egy újabb kötetre, annak a megírására, ez pedig Ciprus lesz, ami azt gondolom, hogy Magyarországon, vagy a magyar zarándok közösség előtt egy kevéssé ismert, ám de annál izgalmasabb és annál szebb úti cél lehet. Ugye az ősegyháznak a korszaka, mondhatjuk, hogy az apostolok cselekedetei időszaka, Cipruson számos emlékkel büszkélkedhet, számos olyan fontos hely van, ami akár Szent Pál apostolhoz, akár Barnabás apostolhoz kötődik, és ezeket a helyszíneket is érdemes bevonni a magyar zarándok turizmusnak a vérkeringésébe, úgyhogy most ennek összefüggésében és ennek jegyében egy ilyen zarándokúti könyvnek a megírására készülök.
Budapesten voltunk, a Szent István Bazilika Mária termében, ahol könyvbemutatón voltunk Koncz Attilának, a Medjugorje című könyvének a bemutatóján. Az interjúnkban megkérdeztük Kuzmányi István felelős kiadót, aki kiadta az Újember és a Magyar Kurír képviseletében a könyvet. Beszélt még a Mária jelenésekről Kovács Zoltán mariológus, és Koncz Attila mutatta be a könyvet. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bértesi András nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a fájdalmas rózsafüzér első titkáról lesz szó, aki értünk vérrel verítékezett. Kormos Csaba atya gondolatait hallják, a műsor Csinkovics Andrea szerkesztette.
Aztán elindult, és szokása szerint az olajfák hegyére ment. Követték őt a tanítványok is. Amikor odaért, azt mondta nekik, imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. Majd, mint egy kőhajításnyira, tovább ment, és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd. Akkor megjelent neki egy angyal az égből, és megerősítette. Majd halálfélelem vett erőt rajta, és még állatotosabban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Aztán abbahagyta imádságát, és tanítványaihoz ment, de a szomorúságtól kimerülten alva találta őket. Miért alszotok? Szólt rájuk. Keljetek föl és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. Ez az idézet Szent Lukács evangéliumának 22. fejezet, 39. és 46. verse közötti rész. Jézus a közelgő szenvedések előtt imádkozni akart, beszélgetni az atyával, és megerősítést nyerni tőle. Hatalmas nyomás nehezedett egész valójára. A halálától való félelem is megremegtette, még inkább szavakban nem önthető módon megrendítették azonban azok a rémképek, amelyek most feltárultak előtte. Az emberek Isten ellen fordulása és egymás ellen elkövetett vétkei az idők végezetéig, a történelem lezárultáig. Isten káromlások, erkölcstelenségek a legváltozatosabb formákban. Háborúk, vérengzések és mindezek nyomában mérhetetlen nyomor, özvegyek, árvák, üres tekintetű, reménytelen emberek. Az Isten fia, aki Mária fia is, vérrel verítékezik, mert azt kell látnia, hogy mennyire meg tudja téveszteni az ördög, a sátán az embert. Az ősi kísértés, az első Istentől való elfordulás indítéka ismét mozgásba lendül. Miért kellene nektek Istennek engedelmeskedni, hiszen ő féltékeny rátok, Úr akar lenni fölöttetek. De ne hagyjátok magatokat, legyetek a magatok urai. Itt az idő, hogy az ember végérvényesen elfoglalja az őt megillető helyet. Nem valami istenségnek kell a világ központjában állnia, hanem az embernek. Az ember így lesz igazán szabad és boldog. Szabadság, egyenlőség, testvériség. ugye mennyire ismerős és hangzatos jelszavak? És milyen mérhetetlen szenvedést és borzalmat zúdítottak a világra? Igaza van a francia gondolkodónak, Henri de Lubacnak, az ember Isten nélkül képes felépíteni egy világot, csak hogy ez a világ szükségképpen ember ellenes lesz. Nem ezt tapasztaljuk-e napjainkban? Minél jobban eltávolodik az ember az élő Istentől, Jézus Krisztus Istenétől, annál nagyobb kínokat, fájdalmat és pusztulást von magára. Homo homini lupus, ember embernek farkasa. Napjainkban ez a kép tárul elénk a híradásokból. Nem szent az emberi test, tagadják a lélek valóságát, megszűnt az élet szentsége és sérthetetlensége. A rosszat, a gonoszat, jónak és szeretetre méltónak tüntetik föl. Feje tetejére állított értékrend ez a mai, és mindenestül feje tetejére állított világ. Isten nem kell, és az ember is csak egy selejt ezáltal. A bankvilág, a kereskedelem, a média határozza meg az emberek gondolkodását. A pénz számít, a szeretet kihalt, nincs többé rá igény. Ezt vallják sokan. Jézus azonban halálfélelmében a rémképek, a földet elborító emberi gonoszság közepette is, térdre borulva és vérrel verítékezve így imádkozik: Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd. Ez az igazi szabadságra és boldogságra vezető út, a jézusi lelkület, az atyának való engedelmesség. Testvérem, ne hagyd, hogy becsapjon a sátán. Nézd a történelmet. Lásd az emberi szabadság diktatúráját, zsarnokságát. Helyezd vissza Istent az életed középpontjába. Házastársak, családok, idősek és fiatalok, fedezzétek föl újra az imádság, az együtt imádkozás, az Isten szolgálat örömét. Merjetek bátran nemet mondani a gonoszság cselekedeteinek és csábításainak. Tartsatok ki szilárdan az igaz Istenbe, Jézus Krisztus Istenébe vetett hitben.
Elhangzott a Lélekszava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélekszava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4,